Isten igéjét a Korintusbeliekhez írt levél első részéből olvasom. Pál apostolnak a Korintusbeliekhez írt levél első rész 18-tól 32-ig. Mert a keresztről szóló beszéd bolondság ugyan azoknak, akik elvesznek, de nekünk, akik üdvözülünk, Istennek ereje. Mert megvan írva, elvesztem a bölcsek bölcsességét, és az értelmesek értelmét elvetem. Hol a bölcs? Hol az írástudó? Hol e világ vitázója? Nem tette-e bolondsággá Isten a világ bölcsességét? Mivel tehát a világ a saját bölcsessége útján nem ismerte meg Istent a maga bölcsességében, tetszett Istennek, hogy az ige hirdetés bolondsága által üdvözítse a hívőket. És miközben a zsidók jelt kívánnak, a görögök pedig bölcsességet keresnek, mi a megfeszített Krisztust hirdetjük, aki a zsidóknak ugyan megütközés, a pogányoknak pedig bolondság, de maguknak, az elhívottaknak, zsidóknak és görögöknek egyaránt az Isten ereje és az Isten bölcsessége. Mert az Isten bolondsága bölcsebb az emberek bölcsességénél, és az Isten erőtlensége erősebb az emberek erejénél. Mert nézzétek csak a ti elhívásotokat, testvéreim! Nem sokan vannak köztetek, akik emberi megítélés szerint bölcsek, hatalmasok vagy előkelők. Sőt, azokat választotta ki az Isten, akik a világ szemében bolondok, hogy megszégyenítse a bölcseket. És azokat választotta ki az Isten, akik a világ szemében erőtlenek, hogy megszégyenítse az erőseket. És azokat választotta ki az Isten, akik a világ szemében nem előkelők, sőt lenézettek, és a semmiket, hogy semmiké tegye a valamiket, hogy egyetlen ember se dicsekedjék az Isten színe előtt. Az ő munkája az, hogy ti a Krisztus Jézusban vagytok. Őt tette nekünk Isten bölcsességgé, igazsággá, megszentelődéssé és megváltássá, hogy amint megvan írva, aki dicsekszik, az Úrral dicsekedjék.
Jöjjetek, úrvacsorás Isten tiszteletünk kezdetén, legyünk egyek hálaadásban, Isten magasztalásában és bűneink megvallásában. Fennállva imádkozzunk. Mennyei Atyánk, köszönjük neked a te szavadat rólunk, hogy mi az Úr Jézus Krisztus munkája vagyunk. Köszönjük neked, hogy te, aki megteremtettél, életre hívtál bennünket ezzel az egész világgal együtt, elvégezted azt, hogy Jézus Krisztusban elhívtál a magadénak, a te néped tagjainak. Köszönjük neked, mennyei Atyánk, ezen a mai napon, hogy megtartottál bennünket az elmúlt időben. Köszönjük neked, ahogy felismerhettük, hogy jelen vagy az életünkben, ahogy jelen vagy örömökben és jelen vagy nehézségekben, ahogy jelen vagy a legnehezebb helyzetekben, és ahogy szívünket betöltöd akkor, amikor hálásak és elégedettek vagyunk. Köszönjük neked azt a csodát, mennyei Atyánk, hogy az Úr Jézus Krisztusban felnyitottad a mi lelki szemeinket arra, hogy meglássunk téged, hogy ismerjünk téged. És köszönjük, hogy így jöhetünk most te eléd, azért, hogy neked adjunk tiszteletet, hogy neked mondjuk el a hálánkat, hogy neked adjunk hódolatot, és azt mondjuk, hogy te vagy az első az életünkben. Dicsérünk téged az Úr Jézus Krisztusért, akiben megmutattad bölcsességedet és erődet. Dicsőítünk azért, hogy őt elküldted, és dicsőítünk az ő kereszt haláláért, amely a legnagyobb botrány és bolondság, amely a legnagyobb erőtlenség mindazoknak, akik emberi szemmel tekintenek rá. De köszönjük azt a kegyelmet, azt a csodát, hogy mi elmondhatjuk ma, hogy nekünk a megfeszített Krisztus a bölcsességünk. és nekünk a keresztre feszített Krisztus az erőnk, mert feltámadt, él és uralkodik. És Urunk, őt tetted nekünk bölcsességé. Bocsásd meg nekünk, hogy mi oly sok minden másban kerestünk megoldást, oly sok mindenki máshoz fordultunk bölcsességért. Bocsásd meg, ha sokkal inkább hallgattunk magunk bölcsességére, amely nyilvánvalóan ellentmondott a te igéd igazságának, és ezért hamis, bűnös, téves utakon jártunk. Bocsásd meg, hogyha ő lett a mi bölcsességünk, mi mégis magunk bölcsessége szerint jártunk. És őt tetted nekünk igazságá, egyetlen igazságá, aki bennünket megigazít. Bocsásd meg, ha mi más igazságot akartunk tudni és ismerni. Bocsásd meg, ha hamisságokat neveztünk igazságnak, és az igazságot neveztük hazugságnak. Bocsásd meg, ha ellened fordultunk, és azt mondtuk, hogy nem igaz, amit te mondasz, amit te kijelentettél magadról. Ha egy-egy elkeseredett nehéz helyzetben téged vádoltunk, bocsásd meg nekünk, mert te vagy az igazság, mert te vagy a mi igazságunk, és nincs más. És Urunk, őt tetted, Krisztus tetted nekünk megszentelődésé, hogy benne minket megtisztíts, megújíts, átformálj. Bocsásd meg, ha mi nem figyeltünk ő rá, ha nem őt imádtuk, ha nem megszentelődött, megtisztult az életünk, hanem sokkal inkább besározódott és beszennyeződött, mert beszennyeztük azt mindenféle módon. Felismertük ezt, Urunk, készek vagyunk előtted elismerni, megvallani, és kérni a te bocsánatodat. Köszönjük neked, Urunk, hogy ahogy így jövünk te hozzád az Úr Jézus Krisztusban, te szeretettel fogadsz bennünket magadhoz, megbocsájtasz, lelkedet kiárasztod ránk, kegyelmeddel eljössz és meglátogatsz, hogy újból megerősíts, hogy szövetségeddel megújíts az új szövetség, az úrvacsorai közösségben. Jöjj hát, Urunk, szentelj meg minket, szenteld meg az Isten tiszteletünket, szólj hozzánk igéd által, találkozz velünk az úrvacsorában, add, hogy téged lássunk, téged dicsérjünk teljes szívünkből. Amen. Istenek igéjét az apostolok cselekedeteiről írott könyv 17. fejezetéből olvasom, 16. verstől a 34. versig. Miközben Pál Aténban várta őket, háborgott a lelke, mert látta, hogy a város tele van bálványokkal. Nap mint nap vitázott a zsinagógában a zsidókkal, és a hozzájuk csatlakozott istenfélőkkel, a főtéren pedig azokkal, akiket éppen ott talált. Néhány epikureus és sztoikus filozófus is vitázott vele, akik közül egyesek ezt kérdezték: mit akarhat ez a fecsegő mondani? Mások ezt mondták: úgy látszik, hogy idegen istenségek hirdetője, mivel Jézust és a feltámadást hirdette. Ekkor megfogták, az Areopágoszra vitték, és megkérdezték tőle: megtudhatjuk-e, mi az az új tanítás, amelyet hirdetsz? Mert amint halljuk, idegenszerű dolgokkal hozakodsz elő, szeretnénk tehát megérteni, hogy miről is van szó. Az aténiek és a bevándorolt idegenek ugyanis egyébbel sem töltötték az idejüket, mint azzal, hogy valami újdonságot mondjanak vagy halljanak. Pál ekkor kiállt az Areopágosz közepére, és így szólt: aténi férfiak! Minden tekintetben nagyon vallásos embereknek látlak titeket, mert amikor bejártam és megtekintettem szentélyeiteket, találtam olyan oltárt is, amelyre ez volt felírva: az ismeretlen Istennek. Akit tehát ti ismeretlenül tiszteltek, én azt hirdetem nektek. Az Isten, aki teremtette a világot és mindazt, ami benne van, aki mennek és földnek ura, nem lakik emberkéz alkott a templomokban, nem szorul emberi kéz szolgálatára, mintha hiányt szenvedne valamiből, hiszen ő ad mindenkinek életet, leheletet és mindent. Az egész emberi nemzetséget is egy vérből teremtette, hogy lakjon a föld egész felszínén. Meghatározta elrendelt idejüket és lakóhelyük határait, hogy keressék az Istent. Hát, ha kitapinthatják és megtalálhatják, hiszen nincs is messzire egyikünktől sem, mert ő benne élünk, mozgunk és vagyunk. Hogy a ti költőitek közül is mondták némelyek: bizony az ő nemzetsége vagyunk. Mivel tehát az Isten nemzetsége vagyunk, nem szabad azt hinnünk, hogy aranyhoz, vagy ezüsthöz, vagy kőhöz, művészi alkotáshoz, vagy emberi elképzeléshez hasonló az istenség. A tudatlanság időszakait ugyan elnézte Isten, de most azt hirdeti az embereknek, hogy mindenki mindenütt térjen meg. Azért rendelt egy napot, amelyen igazságos ítéletet mond majd az egész földkerekség fölött egy férfi által, akit erre kiválasztott, akiről bizonyságot adott mindenki előtt azáltal, hogy feltámasztotta a halálból. Amikor a halottak feltámadásáról hallottak, egyesek gúnyolódtak, mások pedig azt mondták, majd meghallgatunk erről máskor is. Pál ezután eltávozott közülük. Néhány férfi azonban csatlakozott hozzá, és hívővé lett, közöttük az Areopágita Dionysios is, egy Damarisz nevű asszony, és velük együtt mások. Kedves testvérek, a Jézus Krisztusról szóló evangélium és annak követői emberi szemben nézve a Római Birodalomban egyáltalán nem egy sikerre ítélt üzenet és egy sikerre ítélt mozgalom. Az, hogy a Római Birodalomban hogyan jelenik meg az evangélium, az egyáltalán nem egyértelmű. Hiszen a Judea római tartományból kiinduló zsidó szekta, aminek a középpontjában egy kereszten kivégzett zsidó ácsmester áll, aki a követői szerint feltámadta halálból, hát mindez nem éppen meggyőző és vonzó alternatíva a politikai, a gazdasági, a kulturális élet csúcsán lévők számára. Athén pedig különösen nem az a város, ahol az ilyen vallás hirdetője, egy zsidó ember, egy megfeszített zsidó ácsról szóló üzenettel túl sok sikerben reménykedhet. Hiszen Athén Pál idejében, ha már túl is van a fénykorán, ami Krisztus előtt az 5. században volt, még mindig a pogány kultúra, oktatás, filozófia központja. A főtéren, az agórán filozófusok vitatkoznak a különböző eszmékről, évszázadokon korábban élt bölcsek tanairól és iskoláiról, éppen úgy, mint a legújabb gondolatokról. És a város még mindig alapvetően büszke a korábbi dicsőségére. És továbbra is messze földön híres vallásosságáról és filozófus iskoláiról. Itt élt többek között, és ezt ők mind tudják, itt élt Szókratész, Platón, Arisztotelész, Epikurosz, akinek a tanítványaival találkozunk az igében, Zénon, akinek a tanítványaival találkozik Pál. Van-e helye ebben a városban a Jézusról szóló evangéliumnak? Hogyan lehet Jézus Krisztus evangéliumát az ókori Athénban képviselni és megszólaltatni? Nem kellene inkább egy ilyen helyet a tudás, a filozófia, a művészetek fellegvárát, az istenek fellegvárát kihagyni a missziói út állomásai közül? Nem éreznénk-e úgy mi, Pál és Szilász és a társaik helyében, hogy inkább válaszunk Athénnál egy könnyebb területet, egy könnyebb várost? Ha már az előző városból, Béreából is menekülniük kellett, mert menekülnie kellett, hiszen fellázították ellenük az embereket, nem kellene Pálnak Athénban csendben meghúzódnia? Hát Pál nem így gondolja. Ha Athénban van, Athénban hirdeti az evangéliumot. Ha Rómában, akkor majd Rómában. Ha a császár előtt, akkor a császár előtt. Mindegy. Ez az üzenete, ez az ő istene, Jézus minden körülmények között és minden kultúrában megállja a helyét. Lássuk hát, hogy hogyan képviseli Pál Jézust egy korabeli nagyvárosban, ebben a lenyűgöző városban, Athénban. Az első dolog, hogy ez a lenyűgöző város, ez nem lebénítja Pált, hanem felindítja. Pálnak ugye menekülnie kellett Béreából, és ezért a társai még az előző helyen vannak, ő várakozik Athénban. És miközben várja, hogy csatlakozzanak hozzá, bejárja az egész várost. Nyilvánvaló Pál mindannak a tudatában volt, amit elmondtam. Athén korabeli jelentőségét érti. Nyilvánvaló, hogy Pál ebben a városban járkál, napokon keresztül érzi az athéni polgárok magabiztosságát, önelégültségét, büszkeségét. Semmi kétség, hogy Pált lenyűgözték a csodálatos templomok. Az egész város uraló Akropolisz látványa. De tudjátok, Pál mégsem turista volt Athénban. És ezért nem arról olvasunk, hogy Pál a turista meglátogatta a nevezetességeket, hogy fényképeken megörökítse, és hazaküldje őket, képeslapokat küldjön a családjának Tarzuszba. Nem. Hanem azt olvassuk róla, hogy bejárta a várost, és háborgott a lelke, mert tele volt a város báványokkal. A csodálatos aténi kultúra nem vakította el Pált az egyetlen egy igazi fontos kérdésre nézve, tudnilik, hogy kinek és minek szentelik oda az itt élők a képességüket, a képzelőerejüket, a pénzüket, az idejüket. Fantasztikus, amit létrehoztak, de kit és mit szolgálnak a művészetükkel és a filozófiájukkal? Pál nem téveszi szem elől, hogy ki vagy mi az, ami az első ezeknek az embereknek az életében, akit tisztelnek, amit imádnak, amit túlmutat az életükön, mert szüksége van minden embernek valamire, valakire, aki túlmutat rajta. Honnan merítik a legfőbb értékeiket, az erkölcsüket, a céljukat, az életük jelentését? Pál nagyon jól tudja, hogy mindannyian olyanok leszünk, mint amit imádunk. Olyanokká válunk, mint amit vagy akit tisztelünk. Annak a képére formálódunk, mint amire fókuszálunk. Ami nem feltétlenül ugyanaz, amit a szavainkkal mondunk, de amit magunk elé képzelünk, amit igazán tisztelünk, aminek az irányába törekszünk, amit ilyen értelemben hódolattal magunk elé állítunk, olyanná válunk mi magunk is. És ezért Pál, amikor látja a tömérdek báványistent, a nekik emelt csodálatos templomokat, amit büszkén tisztelnek az aténiak, Pál nem úgy tekint ezekre, mint egy turista, aki izgalommal fedezi fel az idegen kultúrák vallásait. És Pál nem is úgy tekint ezekre, mint egy helyi polgár, aki megszokta a báványok jelenlétét, esetleg büszke rájuk, akár hűséges, hódoló, akár közömbössé vált, eltávolodó, a helyi polgár meg sem kérdőjelezi a jelenlétét a báványoknak, és a befolyásukat sem. De figyeljetek jól, Pál nem turista, Pál nyilvánvalóan nem helyi lakos Athénben. Micsoda Pál? Pál misszionárius. Az Isten embere. Isten gyermeke. Ott is Krisztus megragadottja. Egy olyan zsidó, aki az Urat, az Úr szabadságát és szeretetét megismerte Krisztus arcán. És ezért, amikor a báványokat látja, háborog a lelke. Megtelik a szíve haraggal, fájdalommal és elkeseredéssel. Hogyan lehet, hogy ezek az emberek, akik nagyok abban, amiben nagyok, értelmesek, tehetségesek, értékesek, de ezek az emberek, akik az Isten képmására teremtettek, ezeket a báványokat tisztelik és imádják és szolgálják. Hogyan lehet, hogy ezeket félik emberkéz alkotásait? Hogyan lehet, hogy a szobrok töltik be a szívüket, a képzeletüket, a gondolataikat, amikor azzal a vágyal kerülnek kapcsolatba, ami ott van minden emberben, a transzcendens, az önmagunkon túl iránti vágy, az igazi spiritualitás iránti vágy. Hogy lehet, hogy nem az élő Istent keresik és ismerik, hanem báványoknak adják oda magukat. És ezért Pálnak háborog a lelke. Nem bénítja ugyanakkor le, amit lát. Azt, hogy ez a város ennyire pogány, ennyire más, ennyire magabiztos, ennyire büszke, ez nem bénítja le Pált, hogy azt mondja, hogy hát itt jobb, ha elmegyünk innen az evangéliummal, mert ez teljesen esélytelen. Sőt, a szíve háborgása, haragja, fájdalma a sötétség felett csak olaj a tűzre, annál inkább akarja a misszionárius Krisztust hirdetni a városban. És ezért azt olvassuk, hogy nap mint nap vitatkozik a zsinagógában a zsidókkal, mert először mindig oda megy, ahol a zsidó szétszórtságban élő emberek összegyűlnek Isten tiszteletre, de nem elég neki persze ez, hanem kijár a főtérre, az agórára, ahol filozófusokba botlik. Két ilyen csoportot említ meg Lukács, az epikureusokat és a sztoikusokat. Mindkettőjük iskolája a Krisztus előtti 3. században alakult, tehát ott már azért jó, több mint 200 éve jelen voltak. Epikurosz tanai vagy követői lényegében ateisták voltak. A meggyőződésük szerint az Istenek annyira távoliak, hogy nem érdemes velük foglalkozni, mert semmilyen hatással, befolyással nem bírnak az emberek dolgaira. Azt vallották, hogy a világban a véletlen a meghatározó, a véletlen irányítja az eseményeket. Nem létezik élet a halál után. Nem hittek semmiféle ítéletben. És ezért az ember feladata, hogy keresse a gyönyört. Ami jól esik neki, ami a gyönyör, az az igaz, úgy sincs több. Igazi ateisták. A sztoikusok pedig, akik Zénontól származtak, ők a legfőbb Istent úgy képzelték, hogy ő mindenben jelen van. A legfőbb Isten a világlélek, aki mindenhol ott van és mindenben jelen van. Ők igazi panteisták. Olyanok is vannak ma, meg ilyenek is vannak ma. A világ nem sokat ment előre. Szerintük a világot a sors, a fátum vezérli, és az emberek feladata nem az, hogy a gyönyör szerint éljenek, sokkal szigorúbbak. Az ember feladata, hogy elvégezze a kötelességét, és a természettel és az értelemmel harmóniában éljen. Egyfajta erkölcsről beszélnek. Ezek között jelenik meg Pál. A panteisták, Isten mindenben jelen van, az ateisták, nem nagyon vannak istenek, nincs is Isten, nem is számít. Ezek között kell neki beszélni a megfeszített Krisztusról. És bátran mitatkozik velük, akik sem nem értékelik, amit Pál cselekszik, sem nem értik, amit Pál mond. Mert Pál értékelésével kapcsolatban az a megjegyzésük, hogy mit akar ez a fecsegő mondani? Fecsegő, a más szóval ilyen magcsipegető. Magyar úgy mondanánk, hogy mit akar ez a papagáj mondani? Mit szajkózik itt mindenféle bolond dolgokat? Arra az emberre vonatkozik ez a nem túl megtisztelő jelző, aki összeszedett mindenféle gondolatot innen-onnan, és így másodkézből valahogy összerakott valamit magának, és továbbadja, de közben maga se érti, hogy mit beszél. Az aténi filozófusok szerint Pál egy fecsegő, egy papagáj, aki össze-vissza beszél. Nem értékelik. Nem is értik, mert azt mondják, úgy látszik idegen istenségek hirdetője, és mellé teszi Lukács, mivel Jézust és a feltámadást hirdette. Valószínűleg azt gondolják, hogy Pál legalább két Istent hirdet. Az egyik Jézus, a szabadító, ő egy férfi Isten, görög nyelvben, a másik pedig a feltámadás, ő is egy Isten, ő meg egy női Isten. Be se tudják fogadni, hogy miről van szó. Pál tehát azt kapja, amit várhat egy ilyen helyen, egy büszke, önelégült báványimádó városban, de nem szegi kedvét. Nem szegheti kedvét, hiszen a Szentlélek felindította a szívét az elveszettek iránt. És mivel ő ilyen, ezért az ő szíve nem a turista szíve, nem a helyi polgár szíve, hanem a misszionáriusé. És ha így látják, így látják. Akkor is hirdeti az evangéliumot. És ez az a pont, amelyen Isten lelke megvizsgál bennünket ma, akik egy másik olyan nagyváros lakói vagyunk, amelyet betöltenek a mai világ báványai. Amint az utcán sétálsz, és látod a kirakatok csillagását, amint látod a bankok mindig több és több és több fogyasztásra sokalló reklámait. Mit érzel? Amint szembe jönnek az utcán felnőtt nőnek öltözött, kihívóan viselkedő, szinte még gyerekek, tinédzserek. Mit érzel? Amint szemedben néz ennek a világnak és bálványainak a vesztese, a kisemmizetje, a hajléktalan, az alkoholba, a drogba menekülő. Hogyan viszonyulunk ehhez? Turisták vagyunk a városunkban? Vagy csak helyi polgárok? Vagy pedig misszionáriusok? Azt hiszem, a legtöbben nem csodálkozunk amit látunk, nem megyünk el azért városba sétálni, hogy jobban megismerjük, mint egy turista. De azt is hiszem, hogy leginkább a miénk a helyi lakosok közömbössége. Megszoktuk már. Megismertük. Ilyen ez a város. Ilyenek a mai világnak a bálványai. Ezeket imádják, ezeket imádjuk, ebben élünk. Az emberek imádják ezeket az isteneket, ezeket a bálványokat, mert követik a sugallataikat, engedelmeskednek a felszólításaiknak, és aztán később fizetik az áldozatot saját összetört életükkel. A mi lelkünk pedig nem háborog. A mi lelkünk nem indul fel. A mi lelkünk nem mozdul meg. Bennünket nem tölt be az Úrtól való szent harag, hogy a körülöttünk lévő emberek, Isten kezének alkotásai, akiket Isten az ő képére formált, akikért Jézus ugyanúgy meghalt, mint értünk, ezek az emberek, ez a tömeg, ez a város hiába való bálványokat imád, hiába való bálványoknak engedelmeskedik, ezeket bámulja a lelki szemeivel, és ezeknek engedelmeskedik, amikor az életét a fogyasztás, a több pénz, a paráznaság, és mindez határozza meg. Jézus rád szeretné adni ma a misszionárius szemüvegét. Minden keresztény ember misszionárius. Nem vagy turista, és nem vagy pusztán helyi lakos. Krisztussal misszionárius lettél, az ő elhívottja, az ő képviselője. Vedd fel az ő szemüvegét. Ahogy Pál jár a városban, és imádkozik, és háborog a szíve, vedd fel az ő szemüvegét. Menj a Krisztus lelkével, akármerre mész, amit látsz, amit érzel, fordítsd újra és újra hozzá. Vágyva arra, hogy ezek az emberek megismerjék őt. A lenyűgöző város nem lebénította Pált, hanem megindította. És ezért a következő pontban azt fogjuk látni, hogy ennek a lenyűgöző városnak a kultúrája nem az evangélium ellensége, hanem az evangélium szolgája. Pált megragadják a filozófusok, és elviszik az Areopagoszra, hogy meghallgassák az új tanításról, meg az ő idegen isteneiről, hogy ez mennyiben formális kihallgatás, mert az Areopágoszi tanácsnak joga volt dönteni, bírói joga volt vallás és egyéb ügyekben döntéseket hozni. Ez mennyire formális kihallgatás, vagy csak egy ilyen érdeklődés, ezt nem lehet bizonyosan eldönteni. Hogyan hirdeti itt Pál Krisztust? Megjelenve a tanácstagok előtt, a filozófusok előtt. Ha a korábbi missziói igehirdetéseivel összehasonlítjuk, a legfeltűnőbb az, hogy nem beszél a Bibliáról, az Ószövetségről. Egy szót nem mond erről. Minden korábbi missziói beszéd, amit olvastunk az apostolokról írott könyvben, zsidó hátterű vagy istenfélő pogány embereknek szólt, akik a Szentírást ismerték. És minden ilyen beszédben, akár Pál, akár Péter, akár István a vértanú, beszél arról, hogy Isten hogyan cselekedett Izrael életében. Hogy a proféták által hogyan tett ígéreteket a felkentről, hogy miért kellett a messiásnak, a felkentnek szenvednie, és hogy mi erről teszünk bizonyságot, hogy Jézus eljött, szenvedett, meghalt és feltámadt. Az Areopágoszon azonban Pál semmit nem idéz a Bibliából. Hiába is idézni. Senki nem ismeri. Senkit nem érdekel. De hát valahogy kapcsolópontot kell velük találni. Ugye, valahogy el kell jutni hozzájuk, hogy ahol kapcsolódik hozzájuk az evangélium. Hogyan találja meg Pál? Úgy, hogy a saját kultúrájukat úgy tekinti, mint amiben vannak olyan elemek, amelyek az evangéliumot szolgálják. Két dolgot is megfigyelhetünk. Az egyik azt mondja, aténi férfiak, én minden tekintetben nagyon vallásos embereknek tartalak titeket. Majd elmondja, hogy találtam olyan oltárt a városotokban, amelyre az volt felírva, hogy az ismeretlen Istennek. És utána azt mondja, akit tehát ti ismeretlenül tiszteltek, én azt hirdetem nektek. Tudni, az aténiak attól való félelmükben, hogy a sok Isten közül egy általuk nem ismert Istennek nem adnak tiszteletet, és hogy az az Isten megharagszik rájuk, és katasztrófa lesz belőle, neki, illetve nekik is építettek oltárt. És Pál nem azt mondja itt, félreértés ne essék, hogy milyen jó, hogy tisztelitek, hanem Pál arra épít, és azt helyezi előtérbe, hogy hát ti, aténiak, elismertétek a saját tudatlanságotokat. Akit ti nem ismertek, bevallottátok. Na, én azt hirdetem nektek. Itt ismeri fel Pál a kapcsolópontot, hogy az ő vallásukban, teljes pogány elveszettségükben mégis ott van egy pont, ahol megfogalmaznak valamit. És amire a válasz az evangélium. Amikor Pál, mert nyilvánvalóan ezt nem itt találta ki, misszionáriusként, misszionárius szemüveggel, imádságos lélekkel bejárta, átjárta a várost, akkor nem pusztán elborzadt azon, hogy mi mindent látok itt, hanem azt is kereste, hogy de hol kapcsolódhatok hozzájuk? Hol szólíthatom meg őket? Hol mondhatom el az evangéliumot? Mert az a meggyőződés vezette, hogy Isten sehol nem hagyta magát nyomok nélkül. Hogy Isten mindenhol ott hagyta az ő nyomait, hogy arra építve elmondja az evangéliumot. Aztán a második dolog, amiben Pál azt mondja, hogy az aténiak kultúrája, az evangélium szolgája, az a beszédében így jelenik meg. Arról beszél, amit az Ószövetségből tud, de nem utal rá, hogy Isten az egész világ teremtője, hogy nem kell, nem szorul emberi kész szolgálatára, nem az áldozatainkból él, ő tartja fenn az életet, ő uralkodik a népeken, kijelölte az idejüket, a lakóhelyüket, és ő minden ember teremtője, minden, ilyen értelemben mindenkinek az atya. És hogy Pál elmondja ezt, kétszer is idéz pogány költőket. Ókori, több száz évvel korábban élt költőket, az állítása megerősítésére és annak megmutatására, hogy milyen bolond dolog lenne azt gondolni, hogy Isten kőben, ezüstben, aranyban, bálványban lakik. Az egyik ilyen mondat az ő benne élünk, mozgunk és vagyunk. A másik ilyen mondat bizony az ő nemzetsége vagyunk. És ezt mindannyian ismerik. Mindannyian tudják, mert ez az ő költőjük, aki mondta, hogy ő benne élünk, mozgunk és vagyunk, és Pál azt mondja, hát ha ti is ezt hiszitek, hogy ő benne élünk, mozgunk és vagyunk, akkor hogy gondoljátok, hogy egy báványban vagy egy templomban lakik az Isten? Mi vagyunk ő benne? Hogyha ti költőtök azt mondta, hogy bizony az ő nemzetsége vagyunk, hogy gondoljátok, hogy az, aki bennünket életre hívott, az egyenlő lenne egy szoborra? És ez, amit Pál végez, ez hihetetlenül fontos ma, amikor a városban misszionáriusként akarunk jelen lenni. Mert ha felindít az elveszettség, ha felindít az, hogy emberek hiába való bálványoknak adják oda az életüket, a gondolataikat, az energiájukat, és imádságos lélekkel vagy ezért jelen az utcákon, a munkahelyen, a kultúrában, más emberekkel, akkor keresni fogod ezt a kapcsolópontot, és meg fogod találni. Mert mindenhol jelen van. Mert különösen jelen van a művészetekben, az emberek vágyódásaiban, jelen van az emberek személyes történeteiben, jelen van az emberek életének a hiányaiban, és felismerheted. A kreativitásunkon múlik, hogy felismerjük és éljünk velük. Pálnak ez a misszió igehirdetése megláttatja velünk, hogy a lenyűgöző, sokszor bénító nagyváros kultúrája, ahol az első látás azt mondta, hogy ennyi sötétség, ennyi elveszettség, ennyi bűn, ami van egy nagyvárosban, ez a világ mégis az evangélium szolgájává lesz. Ott van benne, amit Isten elkészített nekünk. Ott van benne, amin keresztül megérthetik az emberek az evangéliumot. És különösen keresztény tanárok, keresztény művészek, nagy lehetőségeitek vannak kilépni a helyi polgár szerepéből, és rámutatni az evangélium igazságára. Azért van ma számos keresztény filmklub mindenhol, gyülekezetben is. Azért van az Alfán is egy filmrészlet. Korábbi években a lakótelepi misszióban azért voltak filmek az inkubátorban, mert a film a mai kultúrának azon népszerű, sokakat megmozgató része, amelyre könnyen lehet építeni az evangélium bemutatásához. Hiába kezdenék a Szentírással. Egy olyan világban élünk ma, ahol a most felnővő embereknek nincs fogalma a Bibliáról. És sokkal könnyebb elkezdeni beszélgetni a Matrixról, mint kiindulni a tékozló fiú történetéből. És sokkal könnyebb elkezdeni beszélgetni a gyűrűk uráról, mert sokkal többen ismerik, mint Mózes történetét. És sokkal könnyebb elindulni Harry Potterből, mint Jézus példázataiból. És amit Pál tesz, az ugyanez. Missziói módon jelen lenni a nagyvárosban azt jelenti, hogy felismerjük, hogy hol vannak azok a kapcsolópontok, amiket Isten elkészített. Ugyanígy igaz ez a popzenére, a rockzenére, mindarra, amit sokan hallgattok. Hallgassátok! És eszembe jutott, ezt nem terveztem. Én a gimnázium végén én belemerültem a budapesti alternatív zenekarok életébe. És hát ez nem volt egy tiszta és szép világ, és én abszolút Krisztusi jelenléttel voltam. Nem azt mondom, hogy egy missziói jelenléttel, de én tudtam, hogy kihez tartozom. De nagyon-nagyon tetszettek ezek, és valamiért ezeken a koncerteken végig-végig ott voltam nagyon sokat, és megismertem sok-sok érdekes embert, Pánkot és hasonlókat. És nagyon érdekes, hogy amikor a teológián az első dolgozatot kellett írnom, és ez még szocializmus volt, akkor a dolgozatom az ifjúsági misszió kapcsán tele voltak ezeknek az együtteseknek a szövegeivel, az idézeteivel. Mert ott voltak azok a pontok, azok az igazságok, azok a világosságok, amelyekre válasz az evangélium. És csak azért mondtam el, hogy a jelenlévő fiatalok, hogy igen, hallgassátok ezeket a zenéket, de hallgassátok Krisztusi szemmel, missziói módon. Hogy értsétek meg, hogy igen, amikor ott valaki feltesz egy kérdést, kimondja a fájdalmat, kimondja a reménytelenséget, vagy éppen megfogalmaz egy valami nagy igazságot szemben a mai társadalommal, meg a felnőttek világával, akkor tudjál te erről úgy beszélni, ennek úgy örülni, és erről úgy beszélni a barátaiddal, hogy ezen keresztül Isten szeretete, Isten igazsága jöjjön el. Mert az alapvető gondolat az egész mögött az, hogy minden igazság Isten igazsága. Minden igazság Isten igazsága. És ezért Pál még egyszer nem lebénul a városban, hanem úgy tekinti a kultúráját, mint ami az evangélium szolgálja részben. Ugyanakkor, és befejezésül, ennek a csodálatos kultúrának, ennek a lenyűgöző Athénnak is megtérésre van szüksége. Pont. Nem azt mondja Pál a végén, hogy és kedves barátaim, mint az Areopágoszon, akit ti ismeretlen istenként tiszteltek, azt hirdetem én nektek Jézus Krisztusban. De tudjátok mit? Maradjatok meg abban, amiben vagytok, ha szeretnétek. Adjatok neki más nevet. Én semmiképpen nem szeretném befolyásolni a ti vallásos meggyőződéseteket. Nem. Nem ezt mondja. És nem arról van szó, hogy mivel ti őt ismeretlenül tisztelitek, hát hajrá, minden pogány ismeretlenül tiszteli az igaz Istent. Nem. Pál egyértelműen ide jut el, hogy azt mondja, ti beismertitek, hogy tudatlanok vagytok, hogy nem ismeritek az igazi és élő Istent. Tehát a tudatlanság időszakait ugyan elnézte az Isten, de most azt hirdeti az embereknek, hogy mindenki mindenütt térjen meg. Azért rendelt egy napot, amilyen igazságos ítéletet mond majd az egész földkerekség fölött egy férfi által, akit erre kiválasztott, és akiről bizonyságot adott mindenki előtt azzal, hogy feltámasztotta a halálból. Térjen meg! A tudatlanságot elnézte Isten, de amikor Krisztusról hallottál, amikor találkoztál az Istennel, aki kijelentette magát, eddig ismeretlen volt, de már ismert, néz rá erre a férfira, néz rá Jézusra, néz rá a halálára, néz rá a feltámadására, mert az Isten. Most viszont térjél meg, fordulj el a hiába valóságtól, a bálványoktól, és térjél meg. Hát a feltámadásnak a hirdetése az különösen kiütötte a biztosítékot az aténi bölcsek között. Képtelenség. És ezért azt olvasok, hogy amikor a halottak feltámadásáról hallottak, egyesek gúnyolódtak. Kinevették Pált. Valljuk be, kinevették. Mások meg azt mondták, majd meghallgatunk erről máskor is. Hát nem tudom, ezt hogy mondták. Majd meghallgatunk erről máskor is. És Pál eltávozott az Areopágoszról, látszólag eredménytelenül. És utána ott van egyetlen egy mondat Lukács evangélista tollából. Néhány férfi azonban csatlakozott hozzá, hívővé lett, közöttük az Areopágita Dioníziusz is, és egy Damarisz nevű asszony, és velük együtt mások. Mert Istennek volt népe, még Athénban is, és még egy Areopágita is. Meghallhatta az evangéliumot, válaszolhatott rá, és ezért Isten elplántálta az ő népét és az ő gyülekezetét. Azt látjuk tehát, hogy az evangélium megállta a helyét a filozófiák piacán, a korabeli Athén lenyűgöző város volt, lenyűgöző volt a filozófiája, az építészete, a vallásossága, a művészete. Turisták nézhették, nézik ma is, ámélkodva és gyönyörűséggel teli csodálattal, ha arra jártak. A helyi lakók pedig büszkén és önelégülten vallották magukat Athén polgárainak. De tudjátok, Pált valami, illetve valaki egészen más nyűgözte le. Ejtette rabul. Olyan erővel, aminek következtében ő többé már sehol sem lehetett turista, sehol sem lehetett helyi lakos, egyedül csak misszionárius. Jézus Krisztus ragadta meg lénye legmélyén, ellenállhatatlan erővel. Az a Jézus, akiről így írt, miközben a zsidók jelt kívánnak, a görögök pedig bölcsességet keresnek, mi a megfeszített Krisztust hirdetjük. Aki a zsidóknak ugyan megütközés, a pogányoknak bolondság, de maguknak az elhívottaknak, zsidóknak és görögöknek egyaránt, Isten ereje és Isten bölcsessége. Az ő munkája, hogy ti a Krisztus Jézusban vagytok, mert őt tette nekünk Isten bölcsességé, igazságá, megszentelődésé és megváltása. Ezért boruljunk le Jézus előtt, imádjuk őt, ünnepeljük őt az úrvacsora közösségében, és valljuk meg újra, egyedül a megfeszített Krisztus, a bölcsesség, és egyedül ő benne van erő. Bármilyen helyen is legyünk. Amen. Imádkozzunk. Köszönjük neked, Úr Jézus Krisztus, hogy újra átélhettük a nagy csodát és a nagy titkot, hogy levetkőzhettük a szennyes ruhát, amellyel beszennyeztük magunkat, hiszen te magadra vetted, és veled együtt felöltözhettük a tiszta ruhát, az új embert, felöltözhettünk téged magadat, szent lelkednek erejében és valóságában, és az ő munkájára adott hitben. Add hát, hogy valóban így lássuk most magunkat, mint akik újak, megtisztultak, te neked odaszántak és elkötelezettek, akiken ott van a te áldásod, a te kegyelmed, mint akiknek ígérted jelenlétedet, és mint akiket kiküldesz most, hogy legyünk a te tanúid, a te képviselőid, a te követőid, hogy bármit cselekszünk, a te dicsőségedre tegyük. Így imádkozunk, Urunk, ezért a városért, amely telve van báványokkal. Imádkozunk azért, hogy nyisd meg az emberek szívét és szemét, hogy felismerjék a hiába valóság báványait. Nyissad meg az ő értelmüket, hogy belássák mindezek hiába való voltát. Imádkozunk azért, hogy add, hogy igaz legyen ajkunkon a szó, és igaz, és tiszta, és átlátszó lehessen az életünk, amely te rólad beszél. Hogy ott, ahol elkészítetted, ott mi valóban a te tanúid legyünk. Köszönjük, hogy megmutattad, hogy nincs olyan világ, nincs olyan sötétség, nincs olyan kultúra, ahol a te evangéliumod nem állná meg a helyét, és nem lenne igaz és győztes. Különösen imádkozunk azokért, akik a művészet világában vannak. Hadd lássák meg a lehetőségeket, és hadd tudjanak ezzel téged dicsérni. De mindannyiunk számára nyis utat, nyis lehetőséget, hogy felismerjük, amit elkészítettél. Imádkozunk, Urunk, gyülekezetünk szükségeiért, különösen imádkozunk a beteg, megfáradt, elerőtlenedett testvéreinkért. Látogassad meg őket, frissítsed, újítsad. Imádkozunk a gyógyulásnak az ajándékáért a gyülekezet számára, hogy megtanuljunk te tőled egyre inkább olyan imádságot mondani, amelyen keresztül lelked, embereket testi-lelki bajokban megérint és kiszabadít. Imádkozunk, Urunk, azokért, akik utazni készülnek, kérünk, légy azokkal, akik úton vannak, őrizd meg őket, legyen rajtuk a te oltalmad. És kérünk, Urunk, hallgass meg a mi csendben, szívünkben elmondott imáinkat.